Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz neki keledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja őt. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy imádságra kulcsolhatjuk kezünket, hogy megnyithatjuk a mi lelkünket, Urunk, és onnan legbelülről szólhatunk te hozzád. Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy nem hiába való a mi imádságunk, mert könyörgéseket meghallgató édesatyánk vagy. S nem csak a mi életünkbe, hanem, Urunk, az egész teremtett világ életébe te vagy az, aki gyógyító szeretetedet kiárasztod, s nem tudunk eléggé hálákat adni a mai nap csodájáért, az enyhe időért, a nap sugaráért, Urunk, hogy megérhettük azt, hogy tavaszodik. Köszönjük, édesatyánk, hogy te tartod kezedbe mindennek a rendelt idejét, nem csak a természet folyásában, hanem számon tartod a mi életünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy eljöhetett most ezen az órán is annak a rendelt ideje, hogy veled találkozzunk, hogy megnyissuk a mi bensőnket, és hogy szomjazzuk és várjuk a te igédet, a te élő szavadat. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy közöttünk, úgy, amint azon a szombati napon ott voltál a sokaság között, és gyógyítottad betegeiket, és élő igével szóltál hozzájuk. Engedd meg, Úr Jézus, hogy szent lelkednek ereje által, ezen az estén is élővé és hatóvá válhasson a te szavad, és gyógyító hatalommá minnyájunk számára. Te jól tudod, hogy hol van életünk gyenge pontja, hol vannak a betegségeink, testi-lelki nyomorúságaink. Urunk, kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és igéd legyen olyan hatalom, amely megvilágosít, és olyan hatalom, amely meg is gyógyít. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk, áldásaidat osztogass számunkra, hiszen vágyva várjuk a te megjelenésedet, s öröm nekünk, amikor igéddel együtt lehetünk, és meríthetünk az örök életnek vizéből. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy közöttünk, s hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenek igéjét olvasom úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, s annak folytatásába Márk evangéliumának harmadik részéből, az első 12 versből olvasom Istenek igéjét. Ezután ismét a zsinagógába ment, volt ott egy sorvadkezű ember, figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek, állj ki a középre. Hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahova nagy sokasság követte Galileából, valamint Júdeából és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidón környékéről is nagy sokasság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy csónak, a sokasság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, amikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak, te vagy az Isten fia. Ő azonban ezt erélyesen megtiltotta nekik, nehogy felfedjék kilétét. Kedves szeretett testvérek, amikor elolvassuk ezt az ige szakaszt, egyrésztről végtelen nyugalom tölti el az ember lelkét, mert ahol ott van Jézus, ott az ember biztonságban van. Ott az ember a kegyelem földjén van. Ott az ember jó reménységgel lehet, mert ahol ott van Jézus, ott Jézus az Úr. Kézben tartja az erőket és a hatalmakat, legyenek azok lelkiek, testiek, vagy bármiféle démoni hatalmak, hogyan hallottuk, felismerik az Úr Jézust, tudván tudják, hogy kivel állnak szembe, és nevén nevezik őt. Te vagy az Isten fia. Nagy dolog, kedves testvérek, amikor az ember ezt látni tudja a mindennapi életében, hogy itt van Isten, hogy mondja a dicséretünk is. Nagy dolog, amikor az embernek Szentlélek által látás adatik, és az a biztos hitbeli tudat, hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül. Ő itt van. És nincs annál nagyobb csapás az ember életére nézve, amikor az embernek nincs meg ez a hitbeli tudata. És azt kell, hogy megélje az ember pillanatokra, órákra, évekre, hónapokra, hogy Isten elhagyott. Hogy Isten nincs ott, ahol én vagyok. Hogy nem vagyunk egy nevezőn, nem vagyunk egy földön, a kegyelem földjén. És kedves testvérek, a látás, a hitbeli látás azért is nagy dolog, mert ez az Istentől adatik az embernek. Mert a hitbeli látás az az Isten kegyelmi ajándéka, amikor Isten megnyitja az embernek a lelki szemeit, a lelki hallását, és látunk és hallunk olyan összefüggéseket, amelyek Istentől valóak. Nagy kegyelmi ajándék a lelki látás, amikor felismerünk alkalmakat, amikor felismerjük Isten meglátogatásának az idejét, hogy egy próbatétel idején ő az, aki zörget ezzel a próbatétellel életem ajtaján. Boldog az az ember, aki ilyen látást kap az Úrtól. Van egy olyan regény, amely a vakok országáról szól, és nagy bestseller volt ez annak idején, és ennek a regénynek a rövid tartalma azt foglalja össze, hogy a vakok országába senki nem lát, de egyszer a vakok országába eltéved egy olyan ember, aki lát. És hát elmondja nekik, amit lát, hogy milyen gyönyörűen zöld a fű, hogy milyen csodásak a virágok, a szirmai, hogy milyen gyönyörű a nap felkelte, a nap lemente, hogy milyen gyönyörű az a világ, amely körülveszi őket. S a vakok előbb-utóbb rájöttek arra, amikor az arcát megtapogatták, de ennek az embernek az arcán, ott, ahol az ő szemük van, ott van két dudor, a szeme, a szemgolyója. És azt mondták, hogy az nem lehet, hogy egyikünk sem lát, de ő igen. És azt mondták, hogy meg kell vakítani, meg kell műteni, hogy ő se lásson, olyan legyen, mint mi. Hát, kedves testvérek, nem ilyen ez a világ? Ha valaki lát, ha látást kap, akkor nagyon sokszor azon igyekszik ez a bűnös világ, hogy vakítsuk el, vakítsuk meg, némítsuk el, ne lásson és ne szóljon, mert az ránk nézve kellemetlen, mert nem olyan, mint mi. A csoport dinamikában is, aki ezzel foglalkozik, tanulja, átlátja, hogy mennyire összeszőtt szövedéke van az emberi társadalomnak egy-egy társadalmi csoportba, egészen onnan, hogy óvodai csoport, iskolai osztály, munkahelyi tím, vagy a család, ez mind-mind csoport. Emberi személyiségek alkotják a csoportokat. És kérdés az, hogy egy csoport befogadó-e, vagy elzárkózó. A hitben élő ember mindig nyitott. Mert ő nem e világ szerint lát, hanem az Isten szent lelke által. Hogyan is olvassuk? Énóknál, vagy Mózesnél, hogy látta a láthatatlant. Isten vezetése alatt volt a szellemi, lelki látása, de amikor, kedves testvérek, valaki ezt nem kapja meg, nem tehet róla, bár kérheti az Istentől, de én hiszem, hogy mindazok, akik új életre születnek Krisztusban, Isten a látásunkat is megújítja, s másképp kezdünk el látni, másképp kezdünk el hallani és szólni, és ettől lesz egy ember új teremtésé. Az a nagy probléma, hogy az Úr Jézusra is így tekintettek az ő korában, hogy ő hozta az Isten országának a látását, mert ő valóban látta, és elmondta a farizeusok, az írástudók és a népfüle hallatára, hogy milyen az Isten országa. Beszélt az Istenről, hogy milyen az Atya, amikor tanította őket a tékozló fiú példázata által. Elmondta, hogy milyen az irgalmas Isten, amikor tanította őket az irgalmas samaritánus történetén keresztül. Eléjük tárta, hogy az Isten meghallgatja a könyörgéseket, hogy nem hiába való az Istennek a keresése. Milyen gyönyörűen hallottuk a Zsoltárok könyvében, a 145. Zsoltárból. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja őt. Közel van. És az Úr Jézusban Isten annyira közel jött az emberhez, hogy közel hozta az Isten országát. És akinek megadatott a lelki látás, mondja is az Úr Jézus, hogy akinek van füle, hallja. A Jelenések könyvében hányszor olvassuk ezt? Egy-egy kisázsiai gyülekezethez írt szakasz végén, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. De ebbe benne van a lelki látás is, hogy hallja és lássa, és ismerje fel az Isten akaratát. Hát, kedves testvérek, arról hallunk a napi igében, hogy ezek után a zsinagógába Jézus bement, a szinagógé, ugye görög szóval, ez azt jelenti, hogy az összegyülekezés helye. Miután centralizálták a zsidó nép hitbeli vallás gyakorlatát, a kultuszt, ez azt jelentette, hogy csak Jeruzsálemben volt templom. Ott mutatták be a bűnökért való áldozatot, ott gyakorolták a ritust, a vallási életet. És vidéken pedig gyakorlatilag zsinagógák voltak, vagyis imaházak, ahol azért gyülekeztek össze a zsidó emberek, hogy imádkozzanak, a törvényt, a prófétákat olvassák és tanulmányozzák. És a zsinagógák egyébként úgy is működtek, mint egyfajta iskolák, mert 5 éves koruktól a fiúkat oda vitték el, hogy iskolai tanulmányokat folytassanak. Fontos hely volt a zsinagóga. Jézus el nem ment volna mellette, számára is az Isten háza a zsinagóga. Bemegy oda, és van ott egy sorvadt kezű ember, és már is azt olvassuk Márk evangélista tudósításába, figyelték Jézust. Vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene? Milyen az ember? Eldöntöm. Előre eldöntöm, hogy mi lesz a kimenetele, és felteszem a kérdést, ez a gonoszság. Előre kitervelem, előre meghatározom, előkészítem, és aztán mint egy csalétket oda kínálom, és azt hitték, hogy Jézus csupán egy ember, akivel ők majd el fognak bánni. Ebből is mire jövünk rá, hogy nincs lelkilátásuk? Nagy fájdalom ez, nincs lelkilátásuk. Pedig a népnek nem akármilyen vezetői voltak ezek az emberek. Figyelik Jézust. Lukácsnál is hallunk erről, 11. 14. fejezetekben is. Meghívják az Úr Jézust az asztalukhoz. Egy asztal közösségbe vannak. Oda ültetik Jézus, mint vándor tanítót, mint rabbit, mint egy kitüntetve az otthonukat azzal, hogy ők nem akárkit hívtak meg a házukba. És miért hívják meg? Hogy szemmel tartsák, hogy figyeljék, mikor hágja át a törvényt, mert ők eldöntötték a szívükben, hogy Jézusnak meg kell halni. Már a harmadik résznek a 6. vers végén olvassuk, hogy együtt arról tanácskoztak a Heródes pártiakkal együtt, hogy hogyan végezzenek vele. Márk evangéliumának ez csak a 3. fejezete. És már eldöntötték szívükben. Hát ez a bűn, kedves testvérek, amikor az ember nem engedi magát vezetni Istennek. Amikor én döntöm el, hogy kiről mit gondolok, hogy ki milyen ember, nem véletlenül tanítja a 10 parancsolat, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi mást azokhoz hasonlót. Nem csak Istenre vonatkozik a képalkotás tilalma, az emberekre is. Ne skatujázz! Ne mondd meg előre, hogy milyen lesz az élete. Ne mondd meg előre, hogy mi lesz majd vele. Ne mondd meg, hogy milyen ember. Mert egyedül Isten alkothat véleményt bármelyikünkről, mi nem. Tapasztalunk ezt is, azt is, de hogy előre bárkiről megmondjuk, hogy milyen vége lesz, ez nem embernek a feladata. Az Úr Jézus minden esetre nagyon is jól képben van. Az, hogy Jézusnak van látása, az azt jelenti, kedves testvérek, hogy hallotta és látta a Simon farizeuson is az otthonába, hogy miért hívta meg. Hallotta a nagy tömegnek is a zúgolódását, értette jól a szívüket, nagyon jól tudta, hogy kiben milyen lélek lakozik, sőt az egyik helyen azt mondja az evangélium, hogy Jézus nem bízta magát az emberekre, mert tudta, hogy milyen az ember. Hát ennél világosabban nem mondhatja el a Szentírás, hogy Isten mennyire ismer bennünket. És az Úr Jézus akkor szól a sorvat kezűhöz, mert olyan örömhír van ebben, hogy akármilyenek az Úr Jézus körülményei, ő nagyon jól érzékelte, hogy ő veszélyben van emberileg nézve. Mégsem megy el a beteg ember mellett. Nem tesz úgy, mintha nem látta volna. Nem tud úgy tenni, mintha nem lenne az övé is ennek a beteg embernek a fájdalma. Isten szereti az embert, és ez az első nála. És azt mondja a sorvat kezűnek, hogy gyere, állj a középre. Én úgy gondolom, hogy nem lehetett egy könnyű feladat ez a sorvat kezű embernek. Eleve nagy kérdés, hogy mit is keres ő még ott a zsinagógában is, mert hiszen az asszonyokkal együtt kezelték a bűnös embereket, akik betegek voltak, de bűnösnek értelmezték őket, a legbűnösebbeknek a betegségük okán. És minden zsinagógának volt egy olyan elválasztható része, amit ilyen fapálcákkal választottak el, farácsokkal, a zsinagógának a szentebb, beljebb lévő részétől. És az asszonyok gyakorlatilag onnan hallgathatták a tanítást nagyon messziről. És valószínű, hogy ez a sorvat kezű ember is itt tartózkodhatott az asszonyokkal együtt. Ez is megalázó volt ránézve, de az sem volt könnyű, mikor Jézus előhívja és azt mondja, hogy állj a középre. Ezzel azt mondja, hogy gyere és mutasd meg magad. Mutasd meg, hogy mit van. Fájdalmad van. Azt is mondhatnánk, hogy ugyanakkor ez a megszégyenítés helye is a középső hely. Általában az ókorban és Jézus korában is a zsidó nép gyakorlatában azt állították középre, akit meg akartak kövezni. És ez az ember, kedves testvérek, hogy jól tudjuk értelmezni, nem csak Jézusnak a legfontosabb ott ez a sorvadkezű, de a sorvadkezű ember számára is ott abban a kontextusban a legfontosabb Jézus hívó szava. Kiszaladhatott volna a zsinagógából, közel volt a kijárathoz. Elrejtőzködhetett volna ott az asszonyok között, valaki másnak szólt Jézus. Kitérhetett volna Jézus hívó szava elől, de ő enged Jézus hívó szavának. Tegnapi nap folyamán az őszi napsugár otthonban voltunk az idős testvérek körébe, úrvacsorát osztani már a böjtre készülve, s olyan fájdalom, amikor az ember idős embereket lát megtörve, bezárkózva, megkeményedve. Van, aki ott maradt az úrvacsora osztásra, az ige szolgálatra, úgy, hogy ő az egészből nem kér. Fel is mondta. Ő nem ért egyet semmivel sem, amit el fog hangozni, de azért ő ott maradt. És olyan gyönyörű, kedves testvérek, Túrmezei Erzsébetnek a verse, amit én ott fel is olvastam, hangot adtam ennek. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békén szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ez a sorvadkezű ember ott akkor nem sietett, nem rohant, nem tervezett, nem akart mást, csak az, hogy őt szeresse az Isten. Nem sokszor ez a legnagyobb bajunk, hogy nem engedjük, hogy szeressen az Isten. Minden más egyebet inkább, csak azt ne, hogy szeressen, hogy megragadjon, hogy szóljon hozzám, hogy az akaratát kimunkálja bennem. Én úgy gondolom, hogy talán ezzel kezdődik a bőjt, hogy engedem, hogy szeressen az Isten, hogy engedem, hogy a hívó szava elindítson engem ő felé, engedem, hogy megtisztítson, hogy újjászüljön. Nem teszek most semmit, mert mi mindig azt hiszük, hogy valamit tennünk kell. És olyan jó, hogy ez a vers kimondja, hogy amikor Isten gyógyító közelébe vagyunk, akkor nem lehet rohanni, nem lehet akarni, csak engedni, hogy szeressen az Isten. Hát a sorvadkezű engedte volna, hogy Isten szeresse őt az Úr Jézusban, de az ott lévő vallási vezetőknek ez nem tetszett. Akinek nincs látása, kedves testvérek, az nem ért dolgokat. És mindig érezzük azt a feszültséget a hitben járó, s a még nem hitben járó emberek között, hogy bármennyire szeretetbe is humánusan vagyunk együtt, de mivel nem egy hullám hosszon vagyunk egészen, ezért mindig, aki hitben jár, annak kell nagyobb szeretettel, nagyobb türelemmel lenni a másik felé. Éppen ezért az Úr Jézus így szól hozzájuk, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? És azok hallgatnak. Tehát összességében az ott létükből azt szűrjük le, hogy nem tudnak életjeleket adni. Némák, csak figyelnek, nincs az egészhez hozzáfűzni valójuk. Még csak nem is imádkoznak, mint ami egy vallásos embertől elvárható lenne. Nincs ige a szájukba, nincs imádság a szívükbe. Megfigyelők, kívülállók, pedig ott van közöttük Isten. Hát, kedves testvérek, ennyi megterhelő beszédet elmondani róluk éppen elég, nem is szeretném ezt tovább fokozni, csak hogy értsük, amíg nem születik újonnan az ember, addig lelkileg halott. És a lelki halottak nem tudnak lelki életjeleket adni. Nem ezt várjuk sokszor, hogy miért nem volt jó szava, hogy miért nem tudott szeretni, miért nem tud megbocsájtani. Miért nem tud más lenni? Ahol halál van, ott még nincsenek életjelek, de lehet imádkozni a feltámadásért, az életért. És amikor ezzel az élettelenséggel Jézus találkozik, akkor azt írja az ige, hogy Jézus haragosan nézett rajtuk végig. Haragosan. Mert nekik élettel telinek kellett volna lenni, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Mi miatt sajnálta őket Jézus? Nem engedték, hogy Isten szeresse őket. Az a nagy beteg ember, mivel betegség tudata volt, gyógyulni akart, engedte, átadta magát Isten gyógyító kegyelmének. De az egészségesek, pedig halálos betegek voltak, egészség tudatuk miatt, hogy ők nem akárkik, hogy ők tiszták, szentek, nem engedték, hogy Isten szeresse őket. Kedves testvérek, Isten szeretne bennünket is szeretni ebben az órában is, szeretne bennünket szeretni egész életünkön keresztül, de az ó emberünk mindig közbe szól és gyakorta akadályokat támaszt az elé, hogy Isten tudja végezni a munkáját bennünk. Hányszor eltoljuk az oltó, késsel, jövő kezét, amikor egy újabb gyümölcsöt szeretne az életünknek adni, de ennek ára van, sokszor próbatétel, és mi azt a kezet eltoljuk, hogy ne adj rám többet, ne próbálj engem megint, meddig tart még ez, Uram? Olyan szép, amikor azt mondja Túrmezei Erzsébet egy fordításában, hogy gondolod-e, hogy van a te életutadba gátoló kő hiába, Isten azt oda azért tette, hogy te megállj mellette, s ha a lelked az Istennel találkozott, és tudtál beszélgetni Istennel erről a próbakőről, akkor életed útjába minden kő áldást hozott, gyümölcstermést hozott. Kedves testvérek, az Úr Jézus megy tovább, halad tovább, és azt mondja ennek a sorvadt kezűnek, hogy nyújtsd ki a kezedet. És olyan gyönyörű, hogy kinyújtja, hogy nem vétózza meg az Úr Jézus szavát, nem kezd el magyarázkodni, hogy miért nem akarja kinyújtani. Mi ezt szoktuk csinálni, de szépen meg tudjuk magyarázni, hogy mit miért nem teszünk. Hogy valahová, ahova az Úr küldene, miért nem megyünk. Ez a sorvadt kezű kinyújtja a kezét, és olyanná lesz, mint a másik, épp. Jézus nem csak egy épp kezet ad ennek a sorvadt kezűnek, hanem vele együtt teljes életet, teljes gyógyulást, visszaadja neki a családját, a megélhetését, sok mindent kap azzal együtt, hogy a keze olyan épp lett, mint a másik. Nagy dolog a gyógyulás, és soha ne feledjük el azt, hogy Jézus teljesen meg akar minket gyógyítani, nem csak a testünket, nem csak a lelkünket, hanem az embernek az egészét akarja meggyógyítani. Minden betegségnek megvan a lelki eredete, hogy miért alakult az ki az ember testében. Ennek kéne a mélyére járni, magunkba lefele menni, és kideríteni azt, hogy vajon miért van ez, mert minden betegségnek megvan a maga lelki háttere, és először ezen kell segíteni. Jézus tud ezen segíteni, mert Isten megismerése önmagunk megismeréséhez is vezet, ahogy Calvin is mondja. Minek utána pedig kinyújtotta ez a beteg ember a kezét, és az meggyógyult, el kell hordozni az Úr Jézusnak azt, hogy a farizeusok és a heródes pártiak éppen azon tanácskoznak hallhatóan, hogy hogyan végezzenek vele. Úgyhogy mennyire ismerős, hogy jót tett helyébe jót ne várj. Ez ugye a mindennapi életünknek a része, hogy az embernek soha nem szabad azért, hogy jó, vagy kegyes, vagy irgalmas, jót várni, bár az Úr Jézus az ő etikájában azt tanítja, hogy ahogyan szeretnétek, hogy az emberek ti veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok ővelük. Isten ezt várja el tőlünk. De olyan jó dolog az, hogy Nem csak emberektől kaphatunk mi elismerést, hanem a legnagyobb elismerés az, amit Isten adhat meg nekünk. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, mert az én atyám megbecsüli az ő szolgáit. Soha ne feledjük el, hogy ez a legnagyobb megbecsülés. Ott lehetünk, most is lélek szerint, s majd egykoron, ahol maga az Úr van, aki ő neki szolgál hűséggel. Jézus ezután tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, de nagy sokasság követi most már. Lehet, hogy nő azoknak a sokassága is, akik ő ellene vannak, és szeretnék a látót a vakok megvakítani, de Jézus az alkalmas időt felismerve és élve a kegyelmi idővel, ő az időt nem arra használja fel, hogy magát mentse vagy magyarázkodjon, hanem arra használja fel, hogy minél több beteget meggyógyítson, hogy közvetítse az Isten országát, mert ő azért küldetett, hogy az Isten országába nyerjen meg minél több lelket. Arról hallunk, hogy Galileából, Idúmeából, Jordánon túlról, tehát egészen nagy területekről jönnek az emberek, akik hallották, hogy ahol ott van Jézus, ott van gyógyulás, és keresik őt. Akármilyen betegséggel lehetett az megszállottság, vagy testi eredetű dolog, Jézusnak hatalma volt ezekben, hogy gyógyítsa őket. A tisztátalan lelkek pedig leborulnak előtte, és kiáltozva ismerik fel, te vagy az Isten fia. Szomorú dolog, hogy még a gonosz lelkeknek is van tisztán látása, ami az Isten felismerését illeti. Viszont a sátánnak óriási nagy missziója az, hogy az embert elvakítsa, oly szinten, hogy Istenét ne ismerje meg. Ez ellen kell nekünk küzdeni a hétköznapokba, ebbe kell nekünk Isten kegyelmét kérni, hogy segítsen meg minket abban, hogy a hittel együtt a hitnek látását is kaphassuk. Nagyon elgondolkodtatóak mindig a körülmények. Az Úr Jézus nem volt könnyű körülmények közé helyezve az ő gyógyító szolgálatába. Egyáltalában nem beszélhetünk arról, hogy egy kényelmes rendelőbe fogadta volna a pácienseit. Nem beszélhetünk arról, hogy egy jól felszerelt, egészségügyi ellátó rendszernek lett volna Jézus a része, hanem arról hallunk, hogy gyakorlatilag egymagára hagyatva, de az atyával együtt, hűségesen és odaadóan az emberért végzi a gyógyító szolgálatot. Mert az Isten fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani és embereket gyógyítani. Kedves testvérek, a nagy kérdés az, hogy vajon a mi életünkben a körülmények hatalmasabbak-e, vagy Krisztus? Az Úr Jézus feltette a kérdést, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani, jót vagy rosszat tenni. Nem véletlenül teszi fel, mert a kérdés arra vonatkozott, hogy ki a nagyobb, a szombatnap, vagy az élő Isten, ki a nagyobb. Nekünk is fel kell tenni az életünkbe minden nap, amikor próbatételek vannak, gondok, élethelyzetek, körülmények, hogy mi a nagyobb, a félelmem, vagy Jézus, a betegségem, vagy Jézus gyógyító hatalma, a gyászom, a veszteségem, vagy Krisztus éltető szava, ki, mi a nagyobb az életemben. S ha beláttam, hogy Jézus Krisztus, akkor már csak egy dolog marad imádkozni azért, hogy meg tudjuk tenni azt, mint ez a sorvadkezű, engedjük, hogy szeressen és gyógyíthasson minket az Isten. És meglátjuk, hogy ahol Jézus van, ha mi is ott vagyunk, ott gyógyulás van, ott szabadulás van, ott békesség van, ott megnyugvás van. Így mondja egy csodálatos áldás, ne legyen a napnak olyan órája, amikor azt kell mondanod, nincs ki megfogná kezem. Ne legyen a napnak olyan órája, amikor azt kell mondanod, nincs, ki félelmemben bátorít. Ne legyen a napnak olyan órája, mikor azt kell mondanod, nincs, ki megvigasztal. Ne legyen a napnak olyan órája, mikor azt kell mondanod, nincs, ki velem nevessen. Mert nincs a napnak olyan órája, mikor karjában e zárna az Úr. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a látás ajándékát, a testi látásét, azt a csodát, hogy láthatjuk majd most is a tavasz folyamán, hogyan éled a természet, hogyan zöldelenek majd a fák, hogyan színesednek a virágoknak a szírmai. Úr Jézus, ó, bárcsak így láthatnánk az idők jeleit is, bárcsak így láthatnánk és tapasztalhatnánk meg a te jelenlétedet, és így hallhatnánk és követhetnénk a te megszólító szavadat. Kérünk, Úr Jézus, hogy nyisd meg a mi lelkünket, a mi hallásunkat, a mi látásunkat lelki módon, hogy láthassuk mindazokat a dolgokat, amelyeket te láttatni szeretnél velünk. Munkáld ki, Úrunk, hitáltal bennünk ezt a kegyelmi ajándékot, hogy látásunk lehessen a Szentlélek által. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy jöjj velünk, most is, amikor a templomból hazafele igyekszünk, amikor alászállunk a kijelentés hegyéről a völgybe, a mindennapokba. Kérünk, édesatyánk, hogy jöjj velünk, és az Úr Jézus gyógyító hatalma, kegyelme, igéje, hadd lehessen és hadd maradhasson, Úr, ott lent is a hétköznapokba, Urunk, az életünkbe mindnyájunknak. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te legyél a betegek gyógyítója. Így szeretnénk könyörögni ezen az estén pénztáros asszonyunkért, Ági néniért. Kérünk, Urunk, hogy te legyél gyógyítója, te adj számára felépülést, és te áld meg őt, Urunk, családja körébe, hogy mi hamarabb közöttünk lehessen. De így könyörgünk minden betegünkért, akik kórházakba vannak, vagy otthonaikba, és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik gyógyító munkát végeznek közöttük. Urunk, te vértezd fel őket testi, lelki erővel, tudással, szívvel, lélekkel, hogy valóban hivatásképpen végezhessék a gyógyító szolgálatot. Könyörgünk, édesatyánk, a megtört lelkekért is, akik terhek alatt roskadoznak. Eléd hozzuk a gyásztól megtört szíveket, s mindazokat, akik az élet veszteségei mennek keresztül. Úr Jézus, te vagy az, aki részt tudsz venni az ő fájdalmukba, testi-lelki nyomorúságaikba. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy velük. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, épp úgy, mint családunkért. Eléd hozzuk, Urunk, lelki testvéreinket is, s mindazokat, Úr Jézus, akik ebben az órában is könyörögnek hozzád. Hadd könyörögjünk, Urunk, a mi keresztény testvéreinkért, akiket üldöznek. Az elmúlt napokban is többüket kivékezték, eléggé szadista, tragikus körülmények között. Ó, Úr Jézus, mi hisszük, hogy te ott voltál velük együtt, és erősítetted az ő lelküket, hogy ezt el tudják hordozni hitáltal. Úrunk, bárcsak nekünk is ilyen erős hitünk lenne, hogy a körülmények között meg tudnánk állni Krisztusban, és bárcsak engednénk neked, Urunk, életünk minden napján, mert te vagy az Úr. Könyörülj meg mindnyájunkon, áld meg az előttünk álló éjszakát, s ha kedves előtted a holnap reggeli ébredést, te adj, Urunk, erőt nekünk a hétvége fele igyekezve is. Engedd meg, Urunk, hogy igédet minden nap szívünkbe tudjuk rejteni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.